Azt mondja, hogy 57-szer is, szerbusztok, kedves hallgatók és Toni.
Elhiszed, hogy nem hiszem, komolyan. Elkezdtük ezt beszélni, pörög a felvétel, és itt mögötte a másik gép befejezte az update-et. Ebben a pillanatban. Ide összerakom itt a másik cucra a mindent, ami nem arra való, hogy ezen én podcastet rögzítsek. Mindent előkésztek, mert a gép elindult frissíteni, és mire elkezdjük a felvételt, végez. Nem érdekel, most már akkor is itt veszem föl, ha már összeraktam mindent.
Na, jól van. Na, a mai napon ilyen, lehet, hogy az lesz ennek az adásnak a címe, hogy terápiás csapongások második rész, ugye volt már ebből egy első, amikor ilyen mindenféle apró kis impulzusok értek, és nem tudtam őket egy koherens témává gyúrni. Egy kicsit most is hasonló helyzetben vagyok, aztán majd meglátjuk. Most így mondani fogok dolgokat, amik mostanában így elrabolták a tekintetemet, egy gondolat, vagy ilyesmi. Az első, abban egy kicsit te is részt vettél, ez az egyik közös grupcsetünkben hangzott el ez a gondolat, és rögtön utána teljesen nem ide illő módon a Twitteren is valaki valami nagyon hasonlót fogalmazott meg, ez a mute buborék, vagy nem is tudom. Tehát ugye a különböző közösségi felületeken, amikor valakinek nem tetszik a véleménye, akkor lemjútolod, mert hát ez hülyeség, ezt nem akarom látni. És igen. Te is tök szépen elmondtad, hogy ez miért torzítja igazából a valóságot, és hogy akkor végül is miért csináljuk ezt az egész.
Sőt, én ezzel kapcsolatban megfogalmaztam még egy másik dolgot is, kíváncsi vagyok majd, hogy arra kitérünk-e, de igen, tehát kezdjük el ezt.
Igen, és rögtön azt hiszem, hogy olyan, hát egy 24 órával azután, hogy ezt erről beszélgettünk a mi kis grupcsetünkben, láttam egy ilyen tweetet, sajnos már nem tudom, hogy kitől, aki azt fogalmazta meg, hogy milyen ironikus, hogy XY ember, aki az első rossz szóra mindenkit mute-ra rak, meg blokkra rak, és mindenkit folyamatosan letilt, aki nem ért vele egyet, most segítséget kér valamiben, ami neki fontos, és hát a saját buboréka nem tud neki segíteni, mert az összes olyan embert kipurgálta gyakorlatilag a közösségi felületeiről, akik mondjuk lehet, hogy máshogy gondolkodnak valamiben, de lehet, hogy éppen az aktuális problémájában meg releváns dolgokat tudtak volna neki mondani, mert hát nagyon egyféleképpen gondolkodik egy témában. Sajnos nem fog tudni konkrétumokat mondani, csak szerintem mint absztrakt gondolat, ez tök érdekes. Hogy
milyen ironikus már önmagában is, tehát igen. Hogy nem akarom igen. Hallani a hangotokat egészen addig, amíg nincs szükségem a segítségetekre.
Hát igen, de hogy ez az ember ezen a ponton sem gondolta, hogy neki szüksége lenne olyanoknak a segítségére, akik ugye nem megfelelően gondolkodnak. Szóval tehát valahogy valami humanista gondolatot akarok ebből kihozni.
Figyelj, tehát, ne ezt csináljuk, ne humanista gondolatot, hanem kicsit segítsünk illusztrálni az embereknek, hogy ez hogy néz ki. Képzeljük el a valóságban, ugye, hogy mi a mute-nak egy mondjuk 40 évvel ezelőtti, vagy 50 évvel ezelőtti megfelelője, az az, hogy becsönget hozzád a szomszéd, és te nem nyitsz ajtót. De nem az, hogy nem nyitsz ajtót, hanem lehúzod a redőnyt, és nem is vagy otthon. Tehát de te nem is létezel. És ezzel őt számára is te nem létezel, meg ő sem létezik a te számodra.
Bocsi, ennél egyel szemléletesebb példa, hogyha visszamegyünk 40 évvel, a kocsmában a focin összevitatkoztok a Bélával, tehát hogyha másnap szembe jön a piacon, akkor elfordulsz, mintha nem vetted volna észre.
Sőt, a másik soron mész. Tehát észreveszed, igen. Hogy ott van, és szándékosan nem mész arra. Csak ezt az észreveszel, és szándékosan nem mész arra, ezt a Twitter megcsinálja neked.
Egy gombnyomással.
Egy gombnyomással. És akkor ugye mi történik ezután? Tehát meglepetten értesülsz, vagy nem értesülsz róla, hogy XY-nal, akivel nem foglalkozol, történt valami, illetve eszedbe jut, hogy XY tud valamit, amire neked szükséged lenne, de hát mekkora egy izé voltál, hogy jó, mondjuk ebből a szempontból nem teljesen illeszthető a valóságra, mert ha valóságot, valósággal próbáljuk modellezni a Twittert, akkor az valahol úgy néz ki, hogy, hogy emberek az utcán folyamatosan ordibálják mindenféle gondolatukat, és te ezért húzod le a redőnyt, mert nem tudsz közben tévét nézni. Jó, tehát valljuk be, van arra egy létező felhasználói igény, hogy legyen mute gomb.
Tehát persze, tehát ez nem véletlenül van, megmondom őszintén, hogy én is használtam életem során szerintem 5 alkalommal, de tehát kifejezetten nem véleménykülönbségek elnémítására, hanem olyan emberek elnémítására, akik szerintem, tehát akik olyan gondolatokat hoztak az életembe, amikre semmi szükségem nem volt, tudtam, hogy ez nekem nem ad semmit, csak elvesz, és rettenetesen destruktív. Tehát, hogy ilyen toxikusság kizáró funkciója van, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán használom. Tehát tényleg extrém esetekben. Mert minden mást amúgy át tudok tekerni, meg hát az algoritmusoknak ugye tudjuk, hogy természeténél fogva az a működése, hogy úgyis olyan tartalmat ad neked elsősorban, amire rákattansz, meg ami érdekel. Tehát nyilván a toxikus embereket egy idő után nem is ajánlja, maximum, hogyha elképesztően sikeresek és sok lájkot kapnak, akkor is ritkán. Tehát,
engem sokkal jobban érdekel az a része ennek, hogy mi van, hogyha sok embert mutolsz le, mert és akkor egy másik hasonlat a mutolásra, van a padlón valami, amit nem szeretnél látni, és nem akarsz vele foglalkozni, ezért ráteszel egy papírlapot. És akkor egy idő után papírlapok között gázolsz, és már nem is emlékszel, hogy milyen színű a padlód, nem?
Na és ez az, igen, ez tök jó kép amúgy, mert hogy valahogy erre akartam ezt kifuttatni, ezt a gondolatot, hogy ezek az emberek, akik mindenkit kimutolnak, akik mások, mint ők, hogy valójában a való világtól távolabb kerülnek egy valójában rövid távon kellemesebb helyre, ahol ugye nem szól be az a sok idióta, aki a mások, és akkor ilyen kényelmesen el vagyok ebben, hogy de jó az én világképem, hát nem köt bele senki. Hát persze, mert nincs lehetősége belekötni senkinek.
Na, ezt fordítottam én meg, hogy mi történik folyton. Vegyük azt, hogy van egy unszimpatikus véleménnyel, meg sok unszimpatikus megjegyzéssel operáló személy a Twitteren, és őt elkezdik nagy üzemben mutolni az emberek. Nem jelentik föl a Twitternél, mert igazából nem azzal van a baj, hogy rasszista lenne, vagy a community normákat megszegné, egyszerűen csak a véleménye unszimpatikus egy nagyobb mennyiségű embernek, és elkezdik körben mutolni ezt az embert. Akkor egy idő után ő maga nem mutol embereket, de ő is egy buborékba kerül, mert őt igen, ilyen mute buborékok veszik körül. És ezt volt az én gondolatom, hogy akkor ez az ember honnan fogja megtudni, hogy ő valami hülyeséget csinál, hogyha mindenki, aki esetleg tudna neki szólni, az már nem is foglalkozik vele.
Hát, és egyébként, hogy mondjam, idézőjelben, vagy nem is idézőjelben, de bárcsak ez lenne, hogy nem foglalkozunk velük, de hogy én azért azt nagyobb számban látom, hogy van egy egyértelműen nagyon rossz ték, mondjuk mit tudom én, valaki kiírja, hogy ilyenek meg olyanok a buzik, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek az ilyen nagyon nettó felháborítást keltő alaptalan hülyeségek. És hogy ezeket, hogyha mindenki csak ignorálná, és mute-ra rakná, vagy még azt se, csak egyszerűen tovább görgetne, 3 nap múlva nem írnák ki a másodikat. Viszont ami történik, hogy körbe hordozzuk a faluban a bolondot, ordítva, hogy nézzétek, ez ezt mondta, ez bolond.
Igen, és közben dobáljuk kővel.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag sokkal fontosabb az embereknek megmutatni, hogy ők aztán tudják, hogy ez egy bolond, mint hogy a bolondságát ne tudja hangoztatni azáltal, hogy nem kap platformot rá.
Figyelj, van erre régi hasonlatunk, kitették az embert a kalodába a főtérre. Azért, hogy mindenki megnézhesse, hogy ő a rossz ember, akit utána meg kell dobálni paradicsommal.
Na igen, és hát ebben mi a veszélyes egyébként? A tömegpszichózis. Tehát, hogy amikor a tömeg hangja, meg a tömeg haragja dönti el, hogy mi a normális. Tehát jó, most a a bolondok meg a... Meg a
körbehordozni embereket és megdobálni kővel nem normális dolog.
Hát igen, de mivel mi vagyunk többen, akik kővel dobálunk, ezért az a nem normális, akit dobálunk, mert mi eldöntöttük, és ő egyen van, mi meg sokan. Szóval ja, várjál, ez egy veszélyes
dolog. De utána szoktak megjelenni emberek, akik a védelmére kelnek. Mindig van egy-kettő, aki így odáll mellé.
És akkor persze, ő is kap, és akkor jön az egyrészt másrészt az ás, ugye, hogy akkor a, hogy hát most oké, lehet, hogy azt mondta, de hát te nem mondtál ilyet régen, vagy de hát ez mennyivel más, mint amikor az a másik ember, akit ti szerettek, az meg azt mondja, hogy...
Várjál, és aztán valaki a végtelen idejével visszatúrja a Twitteredet, és kikeres egy 3 évvel ezelőtti megjegyzésedet, amiben igazából most ellentmond annak, amit mondasz. Mert te nem változhatsz, te mindig is örökké ugyanaz igen, maradsz.
Igen, igen. Fú, ez nagyon szép. És tudod mit? Szerintem csináljuk most azt, ez egy új formátum a műsorban. Kitaláltunk menet közben egy új formátumot. Ezek most ilyen kis színesek. Tehát most erről beszélünk, mit tudom én, 7-8 perce, és akkor szerintem most a emberek megváltoznak témára, ráfűzök, és azt mondom, hogy láttad-e a Don't Look Up című filmet?
Úristen, nem. De tudod, semmi mit baj. Láttam? Azt láttam, hogy Leonardo DiCaprio játszik benne, és utána láttam egy fényképet, ami Leonardo DiCaprio nyújtózik a hajóján, és valaki írja rá, hogy na tessék a Hippokrata köcsög, aki eljátsza a Don't Look Up-ban, aki aggódik a világért, aztán meg telepöfögi a hajójával a légkört. Én ehhez már abból kicsit a fáradt vagyok.
Ez abból a szempontból fárasztó hülyeség, vagyis nem hülyeség, mert egyébként ez sajnos egy tény, tehát ez így van. Tehát Leonardo DiCaprio, aki egy ilyen környezetvédelmi aktivista, meg aki a Beyond Meat-et támogatja, mert hogy a földbolygó így meg úgy, ő ténylegesen magángéppel megy átvenni a környezetvédelem propagálásáért kapott díját a föld másik felére. Tehát ő tényleg egy Hippokrata valójában, de mindegy, nem erről akartam beszélni, ez egy érdekes mellékvágány lehetne, de az jutott eszembe a Don't Look Up-a kapcsolatban, nem fogom elszpoilerezni, de igazából 2 percet lehet tudni, hogy ez egy propaganda film. Tehát, hogy ez egy olyan film, ami arról szól, hogy megy szét a bolygó, vigyázzá! Ezt ordítja a kövér pánik rohamos DiCaprio, egyébként fergeteges, tehát az a csávó mindent jól tud játszani. De mindegy, én láttam ezt a filmet, és röviden tömören annyi a mondani valója, hogy egyszerűen az emberiség már annyira végsőkig ostoba, hogy már semmilyen ténynek, semmilyen valós veszélynek nem hiszünk, hanem csak szórakoztatva lenni akarunk. És hogy ezért fogunk elbukni, mert mi mind idióták vagyunk. És hogy az ember és a változás, és a körbehordozzuk a falu bolondját, erőtött eszembe, amit a Szirmai, aki mostanában meglepően releváns filmkritikákat csinál sok év kihagyás után, ezt csak így mellékesen megjegyzem, ő emelte ki ennek a filmnek az elemzésében, hogy amit rosszul csinál ez a film, hogy persze nyilván mindenki tudja, hogy a föld így meg úgy melegszik, meg stb. Stb. De hogy olyan elképesztő sznobériával lehülyézi az emberiséget, és olyan karikatúrákat jelenít meg, hogy ezek vagytok ti mind emberek, és annyira a magaslóról mondja, hogy hát a tények és a tudomány, és a tények és a tudomány, és annyira semminek nézi az átlagembert, akinek nem elég a tudomány, hogy ez viszont már kontraproduktív. És hogy ugyanez van szerintem egyéni szinten is, amikor valakinek van egy nyilvánvalóan nagyon tényszerűen hülye álláspontja egy fontos kérdésben, mert mondjuk 18 éves, és fogalma nincs még a világról, vagy amúgy sincs, mindegy hány éves, és hogy akkor az a reflexe mindenkinek, hogy azért, hogy én megmutassam, hogy mennyire rohadt okos vagyok a többi okos követőmnek, ezért a porba gyalázom, hogy ő mennyire idióta. És hogy mit fog erre reagálni az idióta, nyilván agresszív lesz, hiszen pontosan tudja, hogy nem áll stabil lábakon az érvelése, hogy mondjuk a föld lapos, de hogy cserébe egy nagyon rossz minőségű vita kezdődik el egy tényről, amiről nem is kéne.
Várjál, sőt, ha valami nagyon sokkoló, akkor az egy ponton átcsap nevetségesbe. Uh-huh. Azért, mert egy pontig az agyat követi a gondolatmenetet, és akkor ott van ez a pont, amikor oké, most két lehetőségem van. Vagy ez tényleg így van, és akkor el kell kezdenem pánikolni, vagy inkább nem pánikolok, de akkor is csinálnom kell valamit, hát akkor ne vessük ki. Akkor inkább ne vessünk ezen, és ez olyan zsigerileg működik az emberben, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor ezért nevetünk kellemetlen szituációkban. Azért, mert ez a védekező mechanizmusunk, hogy röhögünk zavarunkban. És tulajdonképpen, hogyha túl sokkolnak minket, tehát túl erős az üzenet, akkor annyira zavarba kerülünk, hogy nevetségessé válik számunkra a téma, és ez nem segít a témán. Tehát ezért nem szabad így ráborítani az emberekre az asztalt, mert akkor elkezdnek azon rögni, hogy fölborított az asztalt.
Na igen, és akkor felmerül ugye a jogos kérdés, hogy ha nem, mit kell csinálni, és erre én például nem jöttem rá. Hál' Istennek azért nem kerülök gyakran olyan szituációba, hogy mondjuk laposföld hívőkkel kell beszélgetnem. Tehát, hogy viszonylag kevés rutinom van ebben, hogy valaki, aki egy nagyon durva ténykérdésben nagyon el van tévedve, azt nekem kéne meggyőznöm, ezzel így nem nagyon találkozom, talán kicsit tudatosan is kerülöm ezeket a szituációkat. De hogy tényleg ez van, hogy igazából csak egymásnak vagyunk, mi emberek? Tehát, hogy az ilyen hatóságok, meg a közoktatás, meg a politika, meg ezek az ilyen intézmények, amiket ugye elvileg arra tartunk, hogy rendszerben legyen a kis életünk, hogy ennek vége?
Úgy érted, hogy miért nem láttunk még tanártüntetést, ahol az van a táblákra írva, hogy a föld nem lapos? Mert én ezt őszintén hiányolom. Tehát itt egy mert elbagatelizáljuk. Tehát azt mondjuk, hogy jaj, hát az csak az a néhány hülye. Hát de igen. Ezt már most a vírustagadók, meg a mit tudom én, mi tagadóknál is láttuk, igen. Hogy az nem néhány hülye.
Igen. Hát és ahogy halad előre ugye a modern világ, egyre súlyosabb témákban egyre több a hülye. Ez azért valahol egyértelmű tendencia.
Persze, mert most már megtalálják egymást az interneten, amúgy. Igen. És akkor most csak tudod, olyan nevet, tehát már maga nevetségesen hangzik az ötlet, hogy menjünk ki, tüntessünk a tényekért. Tehát, hogy...
Hát ez hogy az. Ez az. Hát te érezdél magad a leghülyébben egy táblával a kezedben, hogy
a föld gömbölyű.
A föld gömbölyű, és a klímaváltozás valós, és tehát, hogy egyszerűen nevetséges számunkra is. Számukra meg van egy ilyen fiktív, párhuzamos valóság, amiben meg te vagy a nevetséges, hogy elhiszed ezt a sok hülyeséget valakinek az érdekében állva, hogy...
Várjál, és akkor most még durvábbat mondok, és magamra haragítom az összes vallásos embert, köztük saját magamat is szerintem, hogy ehhez képest olyanokkal kapcsolatban biztos, hogy sokszor látunk tüntetést, hogy a jó Isten azt mondta, hogy... Hát, rengeteg tüntetés van azért, mert az a felsőbb valaki, aki kinek a jó Isten, kinek a másik többi, kinek az akármilyen nem bizonyított, nem látható, de hiszünk benne dolog, ő valamikor valakinek valahol azt mondta, azt valaki leírta, mindannyian elhittük, és most azért állunk itt, mert ti nem hiszitek el, mert most akkor mikor van az, hogy szerintünk kéne tüntetni, már nem is tudom, tehát
na, de hogy igen, tehát onnan a tudománytól indultunk, meg az emberekről, akik vajon meg tudnak-e változni. És nem tudom, úgy általánosságban te azt gondolod, mondjuk, akkor nézzük az egyén szintjén. Tud változni egy ember alapjaiban? Vagy meddig, tehát milyen mélységig tud megváltozni egy ember?
Én nekem az a véleményem, hogy... az ember a majdnem minden egyes karakterisztikájában, mind fizikai, mind mentális karakterisztikájában képes valamilyen mértékű változásra. Tehát én azt nem fogadom el, hogy valaki nem tud változni. Ha valakit lehetetlenség meggyőzni arról, hogy tehát mindenkit meg lehet győzni mindenről. Ezzel ezt akarom mondani. Ez jelent rossz dolgot is, de ez azt is jelenti, hogy meg is lehet neki tanítani okos dolgokat. Na most, hogy mi okos dolog, és mi buta dolog, mi igaz, és mi hamis, az kezd egy kicsit ilyen szubjektívá válni, de szerintem nem egy, hogy mondjam, a sátán műve az, meg nem hazugság az, hogyha valaki gondol valamit egyszer az életében, és később valami mást gondol, mert rájött, vagy tapasztalt valamit, és ez megváltoztatta az ő gondolkodásmódját. Szerintem ez van.
És miért látunk ennyire keveset belőle?
Mert nem kényelmes. Tehát a változás az akkor következik be, hogyha beismerjük azt, hogy tévedtünk. Akármilyen kicsi az a tévedés, akkor is csak azzal kezdődik el a változás, azzal kezdünk el új megoldást keresni, vagy új igazságot valaminek a helyére tenni, miután rápecsételtük a jelenlegire, hogy az téves. És az emberek nem szeretnek tévedni, mert azt tanuljuk kisgyerekkorunktól fogva, hogy legyél tökéletes. És valaki úgy lesz tökéletes, hogy nem hibázik, csak nem azért nem hibázik, mert mindent jól csinál, hanem azért, mert nem engedi magának, hogy hibává váljonnak a tettei. Hú, de filozófikus, de arról van szó, hogy léci emberek, de igenis, lehet hibázni. Kell is.
Na, hát igen, és akkor még egy, hát nem teljesen eltérő, egy kicsit ide tartozó, kicsit nem témát még így bedobnék a végére. Hol nem tanuljuk meg, hogy lehet hibázni? Az iskolában, ugye? Hiszen igen, a gyerek, tilos. Aki sokat hibázik, annak egyesei lesznek, meg kettesei lesznek, és akkor megbukik, és akkor neki nem lesz élete. Mert nem kerül be a másik iskolába, ahonnan nem kerül be a munkahelyre. Ezt már pár adás előtt is átbeszéltük, hogy van ez az elképesztő nagy ilyen arctalan, fekete, csukjás, mumus, ez a, amit így 6 éves korodtól kapsz, hogy ha az 5-ös skálán nem jutsz el legalább a 4-esig, minden tantárgyban, 12 évig, plusz egyetem, akkor neked rossz lesz. Akkor te elesel valami óriási, fontos dologtól.
Az egész rendszernek egy alapvető, hogy is nem tudom, ilyen félrekalibrálása az, hogy mit jelképez a rossz jegy. A jelen pillanatban a rossz jegy az megbélyegzés, hátrány, és ami egy olyasmi, ami ellen lázadni akarsz. Tehát téged ne bélyegezzen meg senki. A megbélyezés ellen, meg a hátrány, a kirekesztés, meg a visszatartás ellen az emberek lázadnak. Ezért van az, hogyha valaki rossz jegyeket kap, és nem kap mellé tanácsot, nem kap mellé normális feedbacket, akkor csak azt látja, hogy én most elestem valami jó dologtól, engem most kihagynak a jóból, és de engem ez nem érdekel, engem ne hagyjanak ki a jóból, és elkezd az egész rendszerrel kapcsolatban problémákat támasztani. Nekem volt olyan osztálytársam, szerintem most is vannak a gyerekek az iskolákban, akik úgy értékelik a negatív, vagy a rossz jegyeket, hogy hát akkor kapja be ez a rendszer, kapja be a tanár. És ez rossz, és ennél sokkal jobban is be lehetne csomagolni azt a rossz jegyet, nem? Lehetne mondjuk nem rossz jegynek hívni, hanem lehetne azt mondani, hogy kisfiam, te most kapsz egy olyan jegyet, ami számodra azt kell, hogy jelentse, hogy itt még neked van hova fejlődni.
Hát sőt, nekem nagyon konkrét megélésem mondjuk a középiskola éveimről, nem voltam erős reáltárgyakból, ami tudom ironikus, mert fejlesztő lett belőlem, de hogy mondjuk matekból kifejezetten gyenge voltam, meg nem is nagyon volt kémiánk a tanárral, ami egy szép képzavar, hogy nem volt kémiám a matek tanárral, szóval, hogy nem szerettük egymást, és hogy mindig, amikor hoztam egy jegyet, ami általában 1-es, 2-es, legjobb esetben 3-as volt, akkor az teljesen úgy adta elő a nő, 5 éven keresztül, mint hogyha ez egy ilyen személyes támadás lenne az ő személye ellen, és részemről egy ilyen teljes beleszarás az én saját életembe. Tehát, hogy matekból 2-est hozni, az egy olyan horderejű dolog volt 16 éves koromban, mintha nem is tudom tényleg, mintha szabotáltam volna a saját jövőmet véglegesen és kitörölhetetlenül. Tehát, hogy úgy nézett rám, és olyan szavakat használt, hogy a mai napig álmodok vele.
De tudod miért?
Ez teljes trauma.
Mert úgy van megalkotva a rendszer, hogy mindenki képes legyen 5-öst szerezni. Úgy lőjük be a mércét, hogy mindenki képes legyen 5-öst szerezni, és hogyha nem szerzel 5-öst, akkor igazából az a te hibád, mert nem vagy elég szorgalmas. Hát mi a franc? Hát nem ezt kell mondani egy embernek, hogy figyelj, Hát ez a jegy ez azt jelenti, hogy te szarsz bele. Uh-huh. Ezt én is, és ezt tanárként ezt én is sértésnek venném, hogyha ez tényleg azt jelenteni, hogy a gyerek szarik bele, de hát Istenem...
De honnan tudod? És tehát honnan tudod, hogy nekem miért nem megy a trigonometria?
És egyébként
honnan
is...
tudod, hogy én nem tanultam tegnap 6 órán át, és vért izzadtam vele, csak egyszer nem vagyok hozzá tehetséges, vagy mondjuk te nem jól magyaráztad el?
És különben meg ugyan miért nem dönthetne úgy, hogy szarik bele?
Ugye? Tehát, hogy az én életem ki ő nekem, hogy traumatizáljon a szavaival, mert egy tantárgyban gyenge vagyok. Majd nem arra megyek tovább, kész. Tehát ezzel ő egy ítéletet fogalmaz meg rólam, hogy ha matekból nem leszel jó, akkor nem lesz karriered.
Igen,
mert
csak
úgyse leszel jó semmi másba se.
Mert csak az az igazság, hogy szerintem hiányoznak az oktatásból a megfelelő motiváló eszközök. Tehát
hát ez biztos.
Tehát hogyha például meg lehetne mutatni valakinek azt, hogy a fejlődésének van eredménye, és hogy ez használható, tehát megmutatni neki, hogy nézd, ezt nem tudtad még kiszámolni fél évvel ezelőtt, de most már fél másodperc alatt kiszámolod. Nem vagány dolog? És lehet, hogy azt mondja, hogy ha-ha, oké, lehet, hogy ez vagány dolog, de igazából engem ez nem érdekel, akkor azt lehet neki mondani, hogy oké, semmi gond, majd nem használod az életben, vagy használod az életben, de igazából értékeld azt, hogy eljutottál A-ból B-be.
Hát igen, most az újabb, tehát itt a 21. században kitaláltuk motiváló erőnek azt, hogy azért kell tudnod ezt a számítást, hogy utána bekerülj a BMR-re, hogy utána IT-s legyél, hogy utána sok pénzed legyen, mert akkor tudsz tárgyakat venni.
Na ez meg aztán a világ fassága.
Tehát ez a kedvencem, és ez nagyon szépen látszik is például az informatikai szakmán, hogy ki az, akinek csak azt mondták 18 évesen, hogy itt jól lehet keresni, menjél erre, és hogy milyen agypályái aktívak az ilyen embereknek, versus azok az emberek, akik azért lettek informatikusok, mert otthon amúgy szenvedélyből kezdték el.
Tudod, mi az óriási probléma ezzel az egész gondolatmenette? Hogy a végcélt ott tűzik ki, hogy hát igen, itt pörgetni kéne a gazdaságot, vegyél dolgokat. És akkor azt mondja a gyerek, hogy igen. De ott az a bácsi is tud dolgokat venni, és ő nem csinál semmit, csak ott az árnyékban áll a mellett, a bódé mellett, és néha oda mennek hozzá emberek, és ő lepacsizik velük. Őnek is van jó tévéje, ő mit csinál? És állítólag csak 8 általánost végzett, vagy még annyit se. Akkor hol van itt a logika? Tehát nekem miért kell általános középiskolát, meg egyetemet végezni, meg utána 9-től 5-ig szopni azért, hogy jó tévém legyen, miközben a bácsi az nem. Tehát nem, ez nem lehet hát, cél. Igen. Tehát ez nem lehet egy elérendő cél, hogy te jó tévét tudjál venni. Az egy perk, az majd jön vele, de ne azért csináld.
Így van. És egy záró gondolat, ami nem saját gondolatom, ezt már nagyon rég meg akartam osztani veletek, mármint veled is, meg a hallgatókkal is, csak nem volt így nagyon kontextusa, meg apropója, de január 1-én a 24.hu megjelent egy nagyon hosszú cikk, Jásdi Istvánnal, aki egy balatoni borász, meg egyébként ír dolgokat, a Mandineren szoktak megjelenni publikációi, és egy nagyon-nagyon jó félig interjú, félig ilyen elbeszélő cikk jelent meg vele, amiben mindenről beszél, tényleg a boroktól indul, és akkor szépen az ingatlanpiac, milyenek a magyarok, milyen a világ, milyen a Facebook, rengeteg dolgot érint, és szerintem nagyon okos gondolatai vannak, és ebből a cikkből csak egy mondatot felolvasok, ami szerintem tökre kapcsolódik ide, hogy mindenre érzékenyek vagyunk, és mindenkinek joga van annak lenni, hogy aztán az érzékenyített iskolából kikerüljön egy piacra, ami egy picit se érzékeny.
Ha-ha.
Se Jeff Bezos, se a Pfizer nem szívbajos, amikor ezreknek kell felmondani egy tolvonással. És hogy szerintem pontosan ez a savaborsa ennek az egész témának, hogy nagyon támogatom én is azt, hogy legyünk érzékenyek, meg empatikusak a különbözőségekkel kapcsolatban, stb. De hogy ha az iskolának az az egyetlen célja, hogy majd bekerülsz egy munkahelyre, ott ezt nem fogod megkapni, sajnos. És nyilván tudom, akkor az a megoldás, hogy legyen a munkahely is érzékeny. Csak nem tudom, ez egy akkora egy ilyen nagy anomáliának, vagy nem tudom, egy ilyen ellentmondásnak tűnik a fejemben, hogy végül is mikor, mivel, mire készülünk. Tehát, hogy most akkor a elefántcsont toronytól egészen lefelé a sárig mindent meg kell javítani, ami nyilvánvalóan lehetetlen, vagy elfogadjuk, hogy bizonyos szinttől a világ egyszer csak könyörtelen lesz, akkor viszont miért a cuki világot tanítjuk? Tehát, és ez valószínűleg nem egy olyan dolog, amit így az adás feledik órájában mélységében meg fogunk fejteni, csak valahogy most ez nekem ide kívánkozott.
Nem, nem, biztos, hogy nem készül fel egy gyerek a felnőtt világra. Ő a felnőttek világából csak annyit látja, hogy lát, hogy hát nekik nem kell akkor iskolába menni, amikor nekem igen. Tehát, és az az igazság, hogy ha talán végig gondolnák azt, hogy az a tanár, aki ott áll a teremnek a végében, a pulpitusnál, az egy felnőtt, aki azért van itt, mert ő a felnőtt dolgát csinálja, akkor talán egy kicsit más perspektívába helyeződne az egész, de hát nem tudom, én még mindig azon vagyok itt egy kicsit fejben megakadtam ezen a dolgon, hogy mégis milyen üzenettel küldjük el a gyerekeket tanulni. Tehát milyen üzenettel küldjük be őket az iskolába. Tehát, hogy megkérdezed egy gyereket, hogy te mi szeretnél lenni. És hát lehet, hogy azt mondja a gyerek, hogy hát ő gazdag szeretne lenni.
Nem azért kevés gyerek mondja ezt. A gyerek még nem ennyire
jó, oké. Okay. Lehet, hogy azt mondja, hogy pék akar lenni. És akkor, de közben a világ meg azt mondja neki, hogy legyen iPhone-od, meg legyen drága kocsid, meg legyen egy házad, ami önmagában egy luxus manapság. Tehát, hogy ezeket a dolgokat mondja neked a világ, nem? Hogy ezeket valahogy szerezd meg magadnak.
Figyelj, igazából szerintem minden oda vezethető vissza, hogy annak a gyereknek a szülei mikről beszélgetnek, mert nem is az, hogy mikről beszélgetnek, mert lehet bármiről beszélgetni, úgyhogy utána nem jó példát mutatsz. Tehát, hogy a gyerek azt látja, hogy apának is van iPhone-ja, apának is van menő autója, meg végül is nekünk van egy házunk, de hogy apa minden nap elmegy és dolgozik. És mit dolgozik apa? Hát azt, amit megtanult az iskolában. Tehát, hogyha ezt látja, és nem csak papolsz neki arrogánsan, akkor szerintem kb. Oké. Tehát, hogy ennek így elégnek kéne lennie.
És akkor,
aztán persze rengeteg más hatás éri a gyereket, ez kétségkívül egy ingoványos talaj.
Persze, tehát, meg hogy az a valaki, aki azért hanyagolja a gyerekét, mert dolgozik, hogy megteremtse a gyerekének azt, amivel úgy gondolja, hogy nem hanyagolja.
Júj, hát ez a kedvenc valamilyen mobil szolgáltató reklámom, ami most megy a mozikban a filmek előtt, hogy az új 5G-vel apa akkor is otthon van, amikor nincs otthon, és akkor a hókotró vezető videócseten ünnepli a gyereke szüli napját. Tehát, hogy mi az Isten?
Azt együtt láttuk a moziban, és én is egy kicsit így döbbenten, igen, tudom, szükség van a hókotró emberre, meg a mentővezetőre, meg a mentőorvosra, meg a rendőrre, a tűzoltóra, meg mindenkire, akinek olyan szakmája van, ami elszólíthatja őt karácsony este az étkező asztaltól. Ezekre a dolgokra szükség van, de ez nem attól lesz jó, hogy ő onnan föl tudja hívni telefonnal a gyereket, és akkor ezt úgy adja el a
Telenor, hogy ők a család barátai, mert ezt lehetővé tették. Tehát ezt nem kéne, tehát hogy nem kellene, hogy szükség legyen, és megoldásként legyen kínálva, hogy ez így.
Meg ez nem a mobil szolgáltatónak a feladata, hogy megoldja ezt a dolgot. Ez annak az embernek, illetve az őt foglalkoztató, nem tudom, cégnek vagy intézménynek a feladata, hogy lehetőséget biztosítson annak az embernek arra, hogy a gyerekével tudjon lenni.
Igen. Na, hát végül szerintem csak bebizonyosodott, hogy technikailag bármire el tudunk pofázni fél órát, úgyhogy nem szabadultok tőlünk egyhamar, mert hogyha a mai szedetvedett kis random gondolataimból ennyit tudtuk pofázni, akkor mindenről.
Csabi, itt most kérlek, ne haragudj, de le kell leplezzünk magunkat, ez az egész meg volt tervezve. Ez. Csabi úgy csinál, mintha rögtönzött volna, igen, de igazából igen. Egy hetet készültünk erre az adásra.
Igen, akkora színész vagyok, hogy eljátszottam, hogy zavarban vagyok, mert fingom nincs, mit fogok mondani. Igen. Ja, egyébként nemrég hallgattam kis kihagyás után Meti Heteort, a Poliferiéket, és hogy igazából nekik adásonként 20 témájuk van, és ők is csaponganak össze-vissza, aztán hogy már hány száz adást megcsináltak, figyelj, meg mennyire jók.
Ők nagyon profik, és odaülnek egy adáshoz fejenként 20 darab témával, abból fejenként 3-at, ha érintenek, és valami tök másikról beszélik le az adásnak a felét.
Tehát... Igen. Igen.
Én mondanám, hogy ezért sok értelme van adásmenetet csinálni, de ha nekik ez most így működik, és ezért szeretik őket, én is szeretem őket, akkor csinálják így. Mi meg úgy csináljuk, ahogy mi csináljuk.
Így van, így van. Hallgassátok mind a kettőt.
Igen.
Hallgassátok őket is.
Igen. Igen, és hogyha szerettek minket, akkor csillagozzatok meg, mit tudom én, mit lehet csinálni. Valaki múltkor írta, hogy Spotify-on ő volt az első, aki értékelt minket. Elhiszed, Spotify-on lehet minket értékelni.
Wow, nem tudom, én olyan dolgokat tudok meg néha a hallgatóktól, hogy hol lehet miket csinálni. Nem tudom, én ezeket nem annyira követem. Én csak a statisztikákat szeretem nézni, hogy például mit tudom, egyre több nő hallgat minket, meg úgy általában egyre több ember hallgat minket, tehát hogy egyre többen vagytok, ezek tök jók, én ezeket szoktam csak nézni, mert tök izgi.
Illetve egy dologról viszont nem tudunk és szóval ezt írjátok meg nekünk, hogy érdekelne benneteket mondjuk élőzés, tehát belehallgatnátok-e ide a verkbe. A Csabi állítása szerint nem nagyon szokta megvágni az adásokat, szóval olyan nagyban nem különbözik az, amit akkor hallanátok, de mondjuk lenne egy kis eleje, közepe, vége, intermezzo, néha belecsörög a telefon, valaki ma boldog névnapot kíván nekem, és ami ki lesz vágva az adásból, tehát ha ilyeneket hallanátok, írjátok már meg, mert akkor foglalkozunk vele, és előkészítünk egy-egy ilyen cuccot, mert az internet ma már ezt is lehetővé teszi, mint nagyon sok minden mást, és kísérleteznénk vele egy kicsit.
Így van, és hogyha már írtok ezzel kapcsolatban, akkor javasoljatok már platformot, amit szívesen néznétek. Tehát, hogy most mit tudom én, twitchezzünk, és akkor videózzunk, vagy valami audio stream, vagy Discord, ja, vagy
Csabi mondta, hogy mindenki utálja a Twitter Spaces-t, hát pedig az milyen jó lenne erre.
Hát én azt olvasom, hogy mindenki ilyen fölösleges úri huncutságnak tartja, de mondom, hogy ha Twitter Spaces formában hallgatnátok minket, vagy néznétek, vagy nem tudom, akkor...
De lehet amúgy a Discord tényleg még jobb, csak hát ez megint olyan, hogy egyes embereknek egy beugró az, hogy most föl kell amiatt telepíteni egy alkalmazást.
Igen, a leguniverzálisabb talán a Facebook Live, ugye az valószínűleg mindenkinek van, bár amúgy egyre kevésbé biztos, hogy a Facebookja mindenkinek van. Mindegy, szóval ez egy komplex kérdés, gondolkozzunk együtt, és akkor csinálunk valamit.
Ja.
Valahogy. Na, hát akkor szerintem eleget csapongtunk mára, én mindjárt átcsapongok az ágyba, mert nagyon este van és nagyon fáradt vagyok, úgyhogy köszi szépen, és nem sokára jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!